kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt a Fintech világa. A múlt heti adást folytatjuk. Akkor is vendégem volt Szupán Márton, a PEAK képviseletében és Debreceni Barnabás, a Sinrej társalapítója, ügyvezetője. És a múlt héten a Bitcoin, mint digitális pénzt mutattuk be, vagy hát mutattátok be leginkább ti a hallgatóknak, és odáig jutottunk talán el, hogy most egy olyan létező infrastruktúrát kell ennek a dolognak kiépíteni, ami aztán újabb utakat nyithat meg ezelőtt a digitális pénz, meg sok minden más lehetőség előtt. És nekem volt az elmúlt adás után, már a hírek alatt egy kérdésem hozzád, Barnabás, hogy te most ebből élsz-e, és azt talán elmondható, hogy igen, és azt mondtad, hogy a következő éveidet is és ennek a cuccnak szánod, de a legfontosabb tennivaló most az, hogy ez az infrastruktúra kiépüljön.
Igen, korrekt. Igen, abszolút. Most mi, amint dolgozunk, tehát amit a Shinrai-nál csinálunk, illetve van a Shinrai-nak egy brandja, a Mr. Coin. A Mr. Coin-nak az a célja, hogy könnyűvé, barátságossá, könnyen használhatóvá tegye a hétköznapi ember számára a digitális valutákat, nem kizárólag Bitcoint, most nyilván ez a legismertebb, most épp ez
meg. Élményt adjon meg, hogy barátságossá
igen, abszolút. Tehát, hogy hogyan fogja tudni ezt a szomszédnéni használni, vagy anyukám hogyan fog tudni Bitcoinban albérletet kapni, hogyan tudja azt elkölteni. Tehát, és itt jön be az, amiről...
De anyukád is használja, nem?
Ő kevésbé, ő inkább spekulál, úgy mondanám. Vett egy keveset, és berakta a cukros bödömbe, és várja, hogy felmenjen az árfolyam az égig, vagy a holdig. Szóval itt van például egy érdekes kapcsolódási pont, amit például Mártonék csinálnak, hogyha léteznek már olyan cégek, például akik Bitcoin bankként üzemelnek, tehát Bitcoinnak az alapvető koncepcióját torpedozzák meg, hiszen náluk van a kontroll, berakom a Bitcoinomat hozzájuk, és meg kell bíznom bennük.
Hát akkor megpontolom, hogyha dollár lenne, vagy euró, vagy hívnya, amit az múlt éven mondtál.
Viszont ezek ugye nem bankok, egy kicsit rugalmasabbak, ugyanúgy tudok bárhova bárkinek küldeni a világba pénzt, vagy fogadni, de kaphatok hozzá egy bankkártyát. És a Bitcoin számlámnak a terhére, az a bankkártyával bárhol vásárolhatok, nem bitcoinos helyeken. És ez például egy nagyon izgalmas része szerintem, hogy hogyan rakjuk össze a két világot úgy, hogy használhatom már a bitcoinnak, tehát használhatom a bitcoin előnyeit, és használhatom a kártyás rendszernek az előnyeit is egyszerre.
Két fogaskerék, ugye, Marcos, a kettő között kell most valami áttétet megvalósítani.
Hát tulajdonképpen igen, a kapcsolódás a legnehezebb, hogy hogyan kapcsoljuk össze, hát itt sok adáson keresztül, főleg amikor az Inatai Balázs is itt van, jön ez föl, hogy biztonság, mennyire legyen egyszerű az ügyfélélmény, vagy hogyan legyen úgy egyszerű az ügyfélélmény, hogy mégis meglegyen a megfelelő biztonsági tényező, és hogy építsük bele úgy ezt az áttétet, vagy ezt a kapcsolódási pontot a két fogaskerék, a Bitcoin és minden más, vagy egy nyílt rendszerű fizetési megoldás közé, hogy ott legyen a biztonság, de az ügyfél ezt ne is érzékelje, és tényleg olyan legyen a biztonság, mint a levegő.
És ne kelljen sokat tegyen ezért a
biztonságért. Így van, lehetőleg semmit, de mégis ott legyen. Itt mi nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan valósítható ez meg. Vannak különböző megoldási módszerek, vagy javaslatok erre itt közöttünk. Van nagyon egyszerű, ahol nagyon-nagyon egyszerűen tényleg olyan érzése lehet az embernek, hogy van 3 bitcoinja, bemegy az Osamba, fizet a Mastercardjával forintban, és semmit nem kellett csinálnia, úgyhogy nincsen semmiféle biztonsági tényező a kettő között, meg van egy másik véglet idézőjelben, azért itt ezek nem olyan egymástól messze levő végletek, ahol meg az embernek magának kell a bitcoint átváltani a forintba, és utána tud fizetni. Valami olyan megoldás lenne az igazi, ami olyan egyszerű, mint az első, nem is kell foglalkozni ezzel, de azért a váltás az ténylegesen megtörténik, ténylegesen forint fedezettel költött az ügyfél, stb. Nehéz kérdés ez, és belejönnek olyan dolgok, amik egyébként két normál deviza között talán nincsenek is meg annyira, az, hogy a bitcoinnak az árfolyama az hatalmasakat tud változni pillanatok vagy napok leforgása alatt, úgyhogy van itt megoldandó feladat.
Lehet ebben akár spekulálni is, ugye? Tehát ez lehet egy ilyen menekülő valuta is.
Ugye? Hát főleg ez egyébként látszik is, ez a mostani politikai, vagy sőt geopolitikai helyzet, teljesen egyértelműen látszik a trend, tehát 2013 Ciprus, megugrik az árfolyam, Grexitnek a félelme, megugrik az árfolyam, Trumpot megválasztják, megugrik az árfolyam, Renzo referendum ma elbukik, megugrik az árfolyam, és én biztos vagyok benne, hogyha Törökországban kiírják a népszavazást jövő évben, ami ugye bebetonozná Erdogánt még nem tudom, 10-valahány évre, akkor ott is meg fog ugrani az árfolyam.
Mert hihetetlen, azt nézegettem is, hogy 1200-ról indult, ugye? Egy bitcoin az 1200 dollár volt, vagy valahogy így
hát
indult?
Hát volt 1200, de ilyen 0,00001-ről indult.
Hát anyukád akkor eddig jól van. Tehát akkor most,
igen.
Most
a legtöbben jól vannak, és ezért nem, tehát ez is érdekes, az ügyfeleink között senki nem, tehát hogy nem érdekli őket az árfolyam általában. Ezt mindenki, de hát mozog az árfolyam, hát ezt nem lehet mindennapi pénzre használni, de valójában nem érdekel, mert hosszú távon már csak a mechanikája miatt is, ugye, hogy véges készlet van, és folyamatosan nő le az igény, ugye ez az a definícióként megy föl az árfolyam. Hosszú távon megy föl, néha igen, kicsit lemegy, de összességében mindenki kb. Jól jött ki belőle, vagy jól jön ki belőle.
Azt röviden még elmondod, hogy lehet hozzájutni? Mert ez az izgalmas. De egyrészt a bányászat az csak két mondat, vagy három mondat szerintem, de ha most valaki azt mondja, hogy ez engem érdekel, bármi miatt. Izgalmas, hogy hallgatlak benneteket, most már második műsor, ez a szabad lelkű embereknek a fizető eszköze volt. És most tulajdonképpen semmi más nem csináltok, Marci, te meg aztán főleg, mint tulajdonképpen ezt nagyon sokakhoz eljutatni. Akik nem olyan szabad lelkű, aki már az Ossamba sört vesz vele, az nem az a szabad lelkű fű, aki bejárt 80 országot, és nem akart semmilyen banknál nyomot hagyni. Ugye jól érzem, hogy ez az egész így indult, és most már ezt közkincsé teszitek, vagy magától válik azzá. Szóval hogy lehet hozzájutni?
Igen, még csak a szabad lelkűséghez annyi, hogy nem, egyébként jól gondolod, de annyi a szabad lelkűséghez, hogy egyre több ember akar szabad lelkű lenni. Tehát miután a, nem tudom,
meg nem akar nyomot hagyni, hát
a
ez is benne van.
Ciprusi bankszámlájának a 20%-át azt nagyon szépen megköszönte az állam, azután a szabad lelkű szeretne lenni. Hogyha Indiába, ott nem tudom, most 3 hete, India után egyébként szeretném mondani, ugye az 500, vagy az 5000, és hogy is volt, nem az 500 és az 1000 sokat ugye bevonták, gyakorlatilag teljesen megállt az indiai gazdaság, totális káosz alakult ki, többen meghaltak, stb. Mindegy, ismerjük azt, hogy ott is ugye megugrott az árfolyam, sőt olyan annyira durván, hogy a 700 dollár körül volt az árfolyam Európában, és 1000 dollár fölött volt az árfolyam Indiában, és nem tudták az arbitrőrök összehúzni az árfolyamot. És ezek az emberek mind olyan döntés helyzetbe kerülnek az életükben, hogy tehát rájönnek arra, hogy nem működik, csalódnak a mostani politikai gazdasági rendszerben, és azt választják, hogy szabad lelkűek lesznek, és így találnak rá általában a bitcoinra. És
hát régen az arany volt ilyen.
Az új arany gyakorlatilag, csak egy kicsit könnyebb kezelni, meg átküldeni a világ másik végébe. Hozzájutni három módon lehet. Maga a keletkezés az a bányászaton keresztül történik, ez már nem nekünk való, ez egy leginkább egy kínai játék. A bányászat gyakorlatilag azt jelenti, a bányász semmi más nem csinál, mint a tranzakciókat hitelesíti, gépidőt, tehát szerveridőt, számítási kapacitást.
Nem házi géppel otthon nem.
Nem házi gép. Hogy is van, 3 exahash most már a számítási kapacitás, ami, tehát hogyha Google-nek ilyen számítási kapacitás lenne, akkor már rég az Alpha Centaurin lennénk, de ezek buta számolások, de ez garantálja a hálózatnak a biztonságát, csinálnak rajta egy számolást, behelyezik a listába a tranzakciókat, és ők ezért cserébe a frissen kibocsátott bitcoinból kapnak most épp 10 percenként 12,5 bitcoint, és ők utána ezt értékesítik, és abból fizetik az áramszámlájukat. Aki nem akar szénporos lenni, két lehetőség van, nagyon egyszerű, az egyik az, hogy árut vagy szolgáltatást adok el bitcoinért cserébe, a másik meg, hogy váltok, megveszem a bitcoint forintért, vagy euróért, vagy bármiért.
Hova fejlődhet szerintetek?
Én megmondom őszintén, hogy azt nem látom pontosan ennek a végét, hogy mennyi bitcoint terveztek kibocsátani, de nyilván ez egyszer lezárul. Én itt, amikor az árfolyamokról beszéltünk az előbb, azon gondolkoztam, hogy miért is nem érdekli az embereket az árfolyam. Az egyik az, hogy igen, mivel egy véges termékről van szó, nyilvánvalóan definíció szerint emelkedik az árfolyama. Másrészt meg, hogyha valaki teljesen átáll arra, hogy bitcoinba veszi a tejet, kenyeret, foglalja a hotelt, fizeti a benzint, stb., akkor tök mindegy, hogy mennyi az árfolyam. De ha megnézzük a forint esetét is, hogyha valaki országon belül marad, akkor tök mindegy, hogy 280 az euró-forint árfolyam, vagy 500. Nyilván vannak nemzetgazdasági hatásai, stb., de effektív az ő pénze értékében mindegy. Akkor érdekes ez az egész árfolyam kérdés, hogyha kilépünk a bitcoinnak a határaiból. Én azt gondolom, hogy a fejlődésnek az egyik sarokpontja az, hogy minél inkább benne tudjanak maradni az emberek a bitcoin ökoszisztémában, tehát hogy tényleg sört is bitcoinban tudják fizetni.
Felépüljön,
igen, én azt gondolom, hogy így van, azt gondolom, hogy akkor sokkal stabilabb lesz az árfolyam is, meg az egész rendszer is, kevésbé fogják akkor a spekulánsok is talán mozgatni az árfolyamat, meg kevésbé kell ilyen árfolyam veszteségekkel számolni, mert nyilván, hogyha valaki hozzájut $700 a bitcoinhoz, és utána át kell váltani a dollárra vagy forintra ahhoz, hogy tejet tudjon venni belőle, és már csak 300-ot ér, az rossz.
Akkor már nem benézzük.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen stabilizációs folyamat az mindenképpen be fog következni, az, hogy nő ez az ökoszisztéma, az fogalmam sincsen, én megmondom őszintén, hogy meddig tud ez bővülni, mekkora lesz azoknak a köre, akik ilyen szabad lelkűen bitcoinban akarják élni az életüket, vagy bitcoin alapra akarják helyezni az életüket. Nyilván minél több ilyen gazdasági csalódás éri az embereket.
Egyre jobban figyel mindenkit, mindenhol.
Az meg a másik, igen. Én azt gondolom, nem vagyok egy ilyen pessimista ember, hogy azért a következő, de hát ez azt gondolom, hogy nagyjából ilyen sortszerű is, a következő 5-10 évben azért lesz egy jó nagy gazdasági visszaesés. Nem hiszem azt, hogy normális ez a tempó, ahogy szerintem megint egy ilyen lufi fújódik körülöttünk. Tulajdonképpen az biztos, hogy egy hatalmas, hogyha egy ilyen indiai vagy egy olasz népszavazás stb. Okoz egy árfolyam elmozdulást, komoly szemmel láthatót, akkor egy globális gazdasági válság vagy visszaesés az biztos, hogy egy drasztikus lökést fog adni ennek a technológiának.
Zöld pénztől akkor a következő 5 évben hova akarsz eljutni?
Továbbra is hiszek a bitcoinban, mint pénz, attól függetlenül, hogy ez nem állít meg a dolog. Én szerintem benne van a pakliban az, hogy egy következő globális válság több ezer dolláros árfolyamra viszi föl, és van rá esély, hogy a következő 10 évben 50 vagy akár 100 ezer dollárra is fölmegy, hogyha megmarad a bitcoin, és nem jön egy másik digitális valuta vagy kriptovaluta, ami átveszi a helyét. Egyelőre úgy tűnik, hogy a bitcoin lesz az, ami, hogyha megnő, akkor megnő. De nyilván ez még csak az első applikáció, és ez az, hogy pénzt küldözgetünk egymásnak, ez a blockchain technológián keresztül, ez nyilván be lehet helyettesíteni bármilyen egyéb bizalom alapú szolgáltatással, tehát lehet tulajdonjogot küldeni. Én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy 5 év múlva, lehet, hogy Magyarországon, de lehet, hogy Észtországban hamarabb, mondjuk a földhivatal blockchain alapú lesz. Lehet például biztonságos szavazást csinálni, biztonságos azonnali nem hamisítható szavazást, és mindezt otthon, vagy akár a telefonomról tudok szavazni, nem kell besétálni. Attól félni, meg trükközni, hogy akkor most a...
Ki lesz ott a bizottságban?
Ki lesz ott a bizottságban? Hogyan tudok biztosra menni a papír alapú szavazással, hogy ne legyen visszaélés, igen. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezek ilyen romantikus, kőkorszaki problémának fognak tűnni már a gyerekeinek.
Ezek az egész technológiának a belépője tulajdonképpen bitcoin, az a legérthetőbb, meg legfogyaszthatóbb része, szegmens, ami tulajdonképpen egy kaput nyit ki.
Tehát, hogyha kivonjuk a bitcoint, mint valutát, akkor maradna ugye a blockchain, ez az elosztott adatbázis, vagy elosztott főkönyv, és erre építve bármi mást rárakhatunk, tehát rárakhatunk eurót, amiben én személy szerint nem feltétlenül hiszek, rárakhatunk tulajdonjogot, rárakhatunk szavazást, rárakhatunk biztosítást, nagyon sok mindent rá lehet rakni, rárakhatunk supply chain management dolgokat, tehát hol tart épp az értékláncban, melyik termékem, hol akadt el, rárakhatunk, nem tudom, tehát amik már most léteznek, például van egy startup, aki blockchainen követi a gyémánt, tehát ilyen gyémánt eredetiség bizonyító akármi, akkor van a Nikóziai Egyetem kibocsájtotta le 2 vagy 3 évvel ezelőtt a legelső olyan diplomáját, amit blockchainen bárki leellenőrizhet, hogy az a diploma az tényleg azé az emberi, és ők mikor bocsájtották ki, és stb. Akkor New Yorkban van egy startup, ahol a megújuló energiát termelő és a rendszerbe visszaadó háztartások egymás közt tudják az elektronságot, tudják egymás közt adni, venni szabadpiaci alapon, stb. Tehát nagyon-nagyon sok alkalmazási területe van ennek. Még el se kezdtük, tehát ötletünk sincs még, hogy mi lehet ebből. Gépek tudnak egymás között tranzakciókat bonyolítani.
Én azt gondolom, hogy talán a világ, amit tényleg széles körben kaphat a bitcointól, az maga a blockchain hitelesítési technológia. Nekünk van résztulajdonunk egy elég nagy szerverparkban itt a régióban, ami blockchain technológiával dolgozik. Nagyon érdekes ügyfeleink vannak, van fuvarozó cég, aki a fuvarleveleket blockchain technológiával hitelesíti, de egyébként meg vannak már konkrétan bankok, akik a tranzakcióikat ilyen módon hitelesítik, tehát ez begyűrűzött már bitcoint elhagyva a klasszikus banki rendszerbe is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes jövőkép tud lenni, nem csak a pénzügyi szektor, hanem mindenki számára, aki adatokkal dolgozik. A kérdésem az, ami igazából egy kicsit foglalkoztatott, műsorra való felkészülés alatt, hogy mi az, ami miatt a Bitcoin lehet a piacvezető a jövőben. Most nyilván azért, mert ő született meg elsőként, de hogy egy elképzelhető az, hogy egyszer csak a Bitcoin tényleg leváltja valami jobb, vagy lehet-e jobb, vagy csak máshogy hívják is jobban tetszik az embereknek.
Több összetevő van igazából. A Bitcoin az első ilyen, nyilván egy ilyen első generációs termék. A mostani, tehát például Ethereum vagy Zcash, ilyen második, harmadik generációs blockchain-ek, ezek már jóval többet tudnak, mint a Bitcoin, de ilyen módon nem teszteltek. Tehát az Ethereumnak volt több problémája, a Zcash, aminek az az ígérete, hogy valóban anonim tranzakciót lehet csinálni. Nem működik még az anonim tranzakció. Ha megnézzük, hogy mi történt az internettel, a TCP/IP az alapprotokollja az internetnek, volt sokkal jobb igazából, mondjuk az X25, de már nem terjedt el soha, mert olyan nagy volt a network, a hálózati effektusa a TCP/IP-nek, olyan sok helyen használták, és ment előre, mint egy bulldozer, hogy már nem volt értelme lecserélni. Ez a Bitcoin előnyére szolgálhat, viszont lehet, hogy nem fejlődik tovább, és megáll, és ez a másodpercenként 3 tranzakció, ezt nem tudják megoldani, nem fog működni a Lightning Network, ez benne van a pakliban, és akkor lehet, hogy jönni fog más, aki ezt meg fogja oldani. És az is lehet egyébként, tehát ez most egy reális szenáriónak tűnik, hogy a Bitcoin megmarad a nagy értékű tranzakciókra, tehát tényleg egy ilyen napi settlementre mondjuk, és akkor egy másik blockchainen, vagy valahogy off-chain, vagy valamilyen más digitális valután keresztül mondjuk a kávéházi, meg a micropayment channelek, tehát nézem a Netflixet, és akkor másodpercenként 0,1 forintot levon, akkor pont annyit fizettem a streamingért, amennyi. Sok variáció van, most egyelőre úgy néz ki, hogy a Bitcoinnak a hálózati effektusa és a hálózatnak a, ugye beszéltünk a brutálisan nagy számítási kapacitásról, amivel a bányászok biztosítják a hálózatnak a működését, ez egyik más ilyen hálózat se tudja elmondani magáról, hogy ilyen hatalmas mennyiségű szerver dolgozik azon, hogy biztosítva legyen. Ez egy nagyon nagy előnye a Bitcoinnak. Tehát, hogyha nagy összegű tranzakciót akar valaki csinálni, az biztos, hogy Bitcoint fogja emiatt használni.
Bitcoin 2016, Szupán Mártonnak, Debrecen Barnabásnak köszönöm szépen, ez volt a Fintech világa. Köszönöm, hogy itt voltatok.